Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en. Tárnok Balázsral beszélgetek, a Nemzeti Közszolgált Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet megbízott intézet vezetővel. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Svédország vette át 2023 elején az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét. Olvastam egy nagyon jó cikket öntől, és hát rengeteg kérdés felmerül az emberben. Mi a svéd elnökség programja, mik a prioritások, mik lesznek a legnagyobb kihívások, amivel majd szembesül Stockholm, és hát egyáltalán mit várhatunk mi, mondjuk magyarok, a svéd uniós elnökségtől, és mi múlik az elnökségen, hogy melyik országnál van éppen a stafétabot? Nem tudom, ez most sok kérdés volt, de szálazzuk szét, ha lehet.
Kezdjük talán a legutóbbival, mert a nagy kontextus megértéséhez az az első lépés, hogy tudjuk, hogy mi is az a soros elnökség, mi a feladata, és miben releváns ez számunkra és más Európai Uniós tagállamok számára. Ugye az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségéről beszélünk, tehát azok a tanácsi formációk, ahol szakminiszterek ülnek, és már egy jó ideje, ugye ez elnökségi, úgynevezett elnökségi triókban történik, minden tagállam 6 hónapig tölti be ezt az elnökségi tisztséget, és már egy jó másfél évtizede 3 ország összehangolja, 3 tagállam összehangolja a tevékenységét, és így egy másfél éves ciklus keretén belül 3 tagállam 6 hónap ideig ellátja ezt az elnökséget.
Mert így nagyobb íveket lehet húzni akkor, ugye? Ez a másfél év, az mégis csak
összehangolják a teendőiket, a programjaikat, és így gyakorlatilag egy-egy programot, egy-egy javaslatot, amit a trió egyik tagja elkezd, az a trió további tagja adott esetben le tudja zárni. A trió készít közös programot, illetőleg az egyes uniós tagállamoknak is van soros elnökségi programja. És ami ugye a feladat tekintetében legfontosabb, 2 nagyon-nagyon fontos feladata van. Az egyik az, hogy gyakorlatilag a soros elnököt betöltő tagállam miniszterei elnöklik a tanácsi formációkat, tehát ők vezetik az üléseket, megszervezik a találkozókat. Másfelől pedig a soros elnök koordinál is az intézményekkel, tehát az a feladata, hogy megállapodást érjen el, mondjuk a javaslatot beterjesztő Európai Bizottság, a többi tagállam és az Európai Parlament között, és itt elsősorban a tanácsnak a többi tagállam támogatásának megszerzésében, összehangulásában van feladata, tehát ilyen tekintetben sokkal inkább egy ilyen mediatív szerepe van, mint sem saját érdekeit érvényesítő szerepe, és amikor ezt a feladatát ellátja, akkor egy kicsit kívül is kell helyezkednie a vitán, és meg kell próbálnia közelítenie a tagállamok álláspontjait.
Igen, legelsők is az volt, hogy mit várhatunk a svéd uniós elnökségtől. Nehéz fél év jön, az egészen biztos, ugye az szinte mindegy, hogy ki lenne az elnök, de mennyiben speciális az, hogy most a svédek az elnökök?
Abszolút, tehát egy olyan időszak van, hogy gyakorlatilag egy évvel ezelőtt, vagy 2022 februárjában egy új fejezet kezdődött, itt ugye gondolván az orosz-ukrán háború megindulására, és ezzel párhuzamosan számos nehézség terheli az Európai Uniót, az energiaválság, a migrációs válság, az élelmiszerellátási válság, tehát több olyan kellemetlen helyzettel kell szembenéznie Stockholmnak, ami az egész Európai Uniót terheli. Mindemellett azonban vannak belpolitikai viszályok is, egy sajátos helyzet, amire tekintettel kell lennie Stockholmnak. Általában véve pedig ugye közép-európai államok számára, és itt különösen értve Magyarországot, elmondható, hogy amikor egy tipikusan nyugat-európai állam tölti be az elnökséget, az talán egy kicsit távolabb esik az ízlésvilágtól, mint amikor egy közép-európai állam tölti be, mert mégis azért a kihívások és a prioritások is a közép-európai államok vonatkozásában sokkal közelebb állnak egymáshoz, mint mondjuk Svédország esetében, de itt főleg leginkább az fogja meghatározni a svéd elnökségnek a kereteit, hogy fog tudni Stockholm szembenézni egyrészt az európai, másrészt pedig a saját belpolitikai kihívásaival.
Az infláció, a fenyegető recesszió, a háború, a munkanélküliség, nagyon sok minden, és akkor ehhez képest egy, hát nem labilis helyzet, azt én nem mondhatom, mert nem is értek hozzá, de egy ilyen rókafogta csuka helyzet. Ahogy én olvastam a cikket, meg a híreket, nagyjából ez a svéd belpolitika, ez most valami ilyesmi, nem?
Abszolút, szerintem kimondhatjuk azt, hogy alapvetően nem egy stabil belpolitikai helyzetben kerül sor a svéd uniós elnökségre, ugyanis az történt, hogy két ciklusnyi szociáldemokrata kormányzás után végül aztán 2021-ben ugye bedőlt a svéd kormány, és 2022. szeptemberében került sor az előrehozott választásokra, és ezt újfent a szociáldemokraták nyerték meg, de nem tudtak kormányt alakítani, és a második helyen befutó svéd demokraták, akiket ugye európai viszonylatban populistának, szélső jobboldalinak tartanak, ők sem tudták biztosítani a kormánytöbbséget, és végül a harmadik helyen befutó mérsékelt párt tudott kormányt alakítani a kereszténydemokratákkal és a liberálisokkal, de ez egy kisebbségi kormány volt. Tehát a 349 fős svéd parlamentben csupán 103 helyük volt, és úgy tudtak végül kormányt alakítani, hogy a svéd demokraták 73 képviselőket kívülről támogatták őket, tehát ők nem részesei a kormány koalíciónak, de szövetségesei a kormánynak, az ő támogatásukkal sikerült megválasztani végül a svéd kormányt, de hát így is 176 képviselő áll szemben 173-a, tehát egy nagyon-nagyon szűk többség van, és a probléma az a gyakorlatban a farok csóválja a kutyát klasszikus helyzetétől tart az európai fősodor, hogy ez a szélső jobboldalinak, populistának tartott svéd demokrata párt kívülről támogatja ezt a kormányt, és gyakorlatilag zsarolhatja ezt a kisebbségi kormányt, ugyanis addig van svéd kormány, ameddig a svéd demokraták gyakorlatilag kívülről támogatják ezt a konstrukciót, és hát nyilván ők se ingyen adták ezt a támogatásukat. A bevándorlás kérdésében szigorítást szeretnének elérni, zöld politika tekintetében az európai fősodortól teljesen eltérő véleményük van, tehát ettől nagyon tart a brüsszeli buborék, hogy a svéd demokraták hogyan fogják túlszulejteni a svéd kormányt, és ennek milyen hatása lesz az elnökségi program megvalósítására.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye a zöld átállás, zöld program, energiakérdés. Csak egy mondatot húztam alá az ön cikkéből, hogy a hasonló cél a fosszilis anyagokkal működő autó kivezetése az EU-n belül 2035-ig. Hát az már csak 12 év. Na most, hogyha ők ott belül ezen vitatkoznak, és ennyire eltérőek Svédországban a nézetek a különböző pártok között, akik egymást ott rángathatják, az nagyon érdekes, hogy ez milyen hatása lesz majd az EU globális politikára, akár Magyarországra milyen hatással lehet.
A svéd belpolitika helyzet irtózatosan nagy hatása lehet az elnökségi program megvalósítására, de nem kizárólagos tényező. Éppen a zöld és energiapolitika tekintetében várhatóak nagyon konkrét eredmények, hiszen már a cseh uniós elnökség is nagyon előre haladt a Fit for 55, vagyis az irány az 55% javaslat tárgyalásával. Ez ugye arról szól, hogy 2030-ig az EU 55%-kal csökkenti a kibocsátását. Tehát a svéd elnökségi ciklus alatt legnagyobb eséllyel várható ennek a javaslatcsomagnak a tárgyalásának a lezárása, megállapodás elérése, ugyanis ez már annyira a korábbi elnökségek ideje alatt előre haladt. A 2035-ig történő fosszilis autó kivezetése is egy elég konkrét cél, és én úgy gondolom, hogy a sajátos belpolitikai helyzet ellenére is fog tudni előre haladni ezzel Stockholm, de hát számos más pontja van ennek a prioritásnak. Ugye a négy svéd elnökségi prioritás közül a zöld és az energiaátállás az egyik fő prioritás, ugyanis Svédország azt mondja, hogy a zöld átállás az eddig akár gazdasági, akár ökológiai szempontokat is megmozgatott, most azonban biztonságpolitikai érdek is van a zöld átállás mellett, tehát a fosszilis energiáról való, és különösen az orosz energiáról való leválás mellett, de azt is hozzáteszi Stockholm, hogy amellett, hogy vannak ezek a hosszú távú célok, az irtózatosan magas energiaárakkal mindenképp kezdeni kell valamit.
És a nukleáris erőművek meg mehetnek, mondják ők, ugye szabadon építenek.
Ez is kifejezetten igen, mondta a program bemutató beszéde során, hogy ezzel kapcsolatban nincsenek fenntartásék, tehát az, aki nukleáris erőművet kíván építeni, azt a szabadon megtehetítást ezt támogatja Stockholm.
Igen, csak az olyan érdekes, most nem akarom elterelni, csak az, hogy a német álláspont az atomerőművek egészen más, mint a franciák, hogy ilyen nagyokat mondjuk, akkor a svédek most ezt mondják. Ez meg nekünk mind itt fontos Magyarországon, amikor a Paks 2-ről gondolkozunk, meg ebben tervezzük a következő évtizedeket, de akkor ebben a svéd elnökség álláspontja ez teljesen világos.
Abszolút ez világos, és már csak azért is, mert a prioritásokat a zöld politikán belül is úgy határozta meg Svédország, hogy itt a fő cél az orosz fosszilis energiáról való leválás, és ilyen értelemben a svéd elképzelés ezzel összhangban.
Mit várhatunk mi ettől a svéd elnökségtől? És ez azért is nagyon izgalmas és pikáns, mert 24. július 1-én, tehát bő egy év múlva, másfél év múlva az uniós elnökséget ugye Magyarország látja majd el. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy adódik át a staféta, de igazából ön mit gondol, mit várhatunk a következő fél évben? Mik lesznek a forró témák, mi az, amiben előre tudunk menni?
Ugye összességében négy fő prioritása van a svéd elnökségnek. Egyik, amiről már beszéltünk, a zöld és energiátállás, a másik a versenyképesség, a szabad piac és a szabad verseny támogatása, ez is viszonylag egyértelmű svéd perspektívával nézve. Ott van még a biztonság, tehát az európai védelmi képességek megerősítése, a stratégiai iránytű végrehajtása, és mondjuk a szervezett bűnözés elleni harcfokozása, ami a mostani svéd belpolitikai helyzet fényében egy nagyon fontos belpolitikai célkitűzés. És hát ott van talán, ami számunkra a legfontosabb, hogy fog eljárni.
A jogállamiság, ugye?
A svéd elnökség, így van, a jogállamiság, az értékek és jogállamiság. Stockholm fogadkozott, hogy aktív elnökség kíván lenni, de a tekintetben is fogadkozott, hogy nem prédikálni, hanem közvetíteni kíván a felek között. Viszont leszögezte, hogy megpróbál konstrukciós szellemben, de előre haladni a hetes cikk szerinti eljárással, és a végletekig támogatja a kondicionálási eljárást, tehát kiáll a kondicionálási eljárás mellett. Tehát az várható nagy viszonylatban jogállamisági vonalon, hogy a svéd elnökség megpróbálja ezt előre vinni, ezt az ügyet, de azt is hozzá kell tenni, hogy például múlt héten, amikor a Ulf Kristersson svéd miniszterelnök bemutatta a svéd elnökségi programot, a négy elnökségi prioritás közül gyakorlatilag erről beszélt a lehető legkevesebbet, mert most olyan kihívások érik az Európai Uniót, az energiaválság, a biztonságpolitikai válság miatt, hogy így gyakorlatilag ez a gumi prioritás, ez gyakorlatilag egy kicsit lehet, hogy háttérbe szorul. És ugye a svéd elnökséggel egy elnökségi trió ér véget, és júliusban már az az elnökségi trió kezdi meg a munkáját, amelynek mi is részesei vagyunk, tehát a spanyol, belga és a magyar elnökségi trió. A soros magyar elnökség 2024. július 1-én fogja megkezdeni a munkáját, tehát már jelenleg is zajlanak az előkészítő munkálatok a soros magyar elnökség megvalósítására, illetőleg a spanyol, belga, magyar elnökségi trió programjának meghatározására.
Oké, de most a svédeknél van a labda, fél évről van szó, ami rövid idő, nyilván nagyon feszes a program, az agenda. Ön mit gondol, hogy mi lesz az első olyan csomópont, amiről sokat fogunk beszélni, sokat fogunk hallani, és ami Magyarország számára kifejezetten különösen releváns?
A legfontosabb kérdések valószínűleg a biztonságpolitikai prioritás és a biztonságpolitikai pillér, hogy miként fogja tudni a svéd elnökség előmozdítani ezt a prioritást, a védelmi képességek megerősítését.
Egyszerűen szólva, több a GDP-ből több pénzt kell erre fordítsunk itt Magyarországon, és erre számíthatunk?
Lényegében arról is, de nagy viszonylatban ugye e tekintetben egyetértés van az uniós partnerek között, csak a megvalósítás szokott ez jellemzően lassan haladni. De amellett, hogy van ez a biztonságpolitikai veszély, ez nagyon fontos, amit ön is említett, az inflációs hatások a való megfelelő reagálás, az energia árak kezelése. Tehát ezek olyan kihívások lesznek, amikkel Stockholmnak muszáj lesz szembenéznie nagyon rövid időn belül, amellett, hogy aztán megvalósít olyan hosszú távú programokat is, mint mondjuk a Fit for 55-nek a letárgyalása.
Nagyon szépen köszönöm, a svéd uniós elnökségről beszélgettünk Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgált Egyetem Európa Stratégiai Kutatóintézetének megbízott intézményvezetőjével. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen a lehetőséget.